Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk a Korona FM 100-on 2014. október 25-én 10 óra múlt el 6 perccel. Üdvözlöm! A mai témák közül néhány az elmúlt hétvégén aranyárban mért halivadékokat telepített a Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesület a Vajas csatorna vizébe, jövő héten pedig méretesebb példányokkal folytatódik a telepítés. Erről is a csatorna halfaunájáról beszélgetünk rövidesen az Egyesület elnökével, dr. Igaz Ferenccel.
Mindenki tudja, hogy melyik az az évszak, amikor a ragadozó halak zsákmányolásának hát nagyobb esélye van. Ugye ez az időszak, ez most fog következni a vizek lehűlésével, és hát ugye a kis apró halaknak az eltűnésével. Azt mondhatjuk, hogy ez a víz egy csuka birodalom.
Hamarosan jönnek a részletek. A közelmúltban egykori iskolavárosában nyitott fél évszázados életmű kiállítást Kis István kalocsai művésztanár. Ezen apropóból kerestük fel és beszélgettünk vele az elmúlt 50 évről is.
Minden Isten csavargójának tartom magam. Én szeretek barangolni a Dunaparton, a nagy semmibe kint a Szeléti pusztán, fönt a hegyekbe, és én mindig viszem magammal a vázafüzetet, és ott a vázatok alapján később ebből valami kép is összeállhat.
A teljes beszélgetés Kis Istvánnal rövidesen. Aztán az Országos Könyvtári Napokhoz idén is csatlakozó Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár program kínálatának palettáján igazi színfolt volt Hály János, író-költő közönség találkozója. Arról kérdeztük őt a helyszínen, hogy mivel fogja meglepni az alkalomra érkezett érdeklődőket.
Biztos, hogy fogok felolvasni egy vagy két novellát, inkább egyet, méghozzá Bogyó Zsimos Kertész fia című kötetből, mert úgy látom, hogy nagyon sok diák van, és ezek olyan típusú szövegek, amiket általában fognak a diákok.
Kezdődik a Turmix, benne legelőször akkor a Vajas meg az ő halfaunája mindjárt.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
To you it is running, but I don't know where it is you've been hiding, but I need you tonight.
Koron FM 100 a Foxys dalával, a Holding On to Heaven-nel 11 perccel múlt el 10 óra. Üdvözlet a Turmixban. Szóval, aki azért úgy figyeli, akár csak félig meddig a híradásokat arról, hogy mondjuk mit tesz a Kalocsos Vidéke Horgász Egyesület a vajas halfaunájával, illetve a sárközés vízrendszerével, az pontosan tudja, hogy itt igazából egy komoly gazdálkodásról is szó van, amellett, hogy persze a tagoknak örömet okoz az, hogy napról napra pecázhatnak. A múlt héten egy újabb mérföldkőz érkezett, azon törekvése az Egyesületnek, hogy a vajas csatorna élővilágában visszavezessen egy onnan korábban teljesen eltűnt halfajt. Jövő héten pedig horgásztillalom kezdődik, csak így jegyzem meg. Mindenről és persze az őszi időszakban a legnagyobb valószínűséggel horogra akadó zsákmányokról beszélgetett Vörös István szerkesztő riporterünk, dr. Igaz Ferenccel, a Horgász Egyesület elnökével. Na nézzük!
Milyen állománya gyarapodott a sárköz és vízrendszere élővilága?
Október 19-én került sor a tervezett compotelepítésre. Ön is tudja, és a kedves hallgatók is úgy gondolom emlékeznek rá, hogy tavaly kezdődött el ez a projekt, amely nyilvánvalóan egy hosszabb időszakon keresztül kell, hogy megvalósuljon. Október 19-én felérkeztünk a második lépcsőig. Tavaly 33 kg, tehát úgy mondom, 100.000 forint értékben, tehát tavaly 33 kg 100.000 forint értékben, október 19-én pedig 66 kg, hát pontosan 198.000 forint értékben került compó ivadék a vízbe. Gyönyörű szép példányok voltak, most a gyönyörű szép alatt azt kérdezi, hogy nagyon egészséges, de ugye hát kicsi példányok ezek, és hát nagyon reméljük, hogy hát ha ezt következetesen csináljuk, már pedig azt akarjuk, akkor ugyanolyan eredményt érünk el, mint a süllőivadékkal, amelyet ugye nem tudom, már több mint 15 éve telepítjük ugye a sárköz és vízrendszerét, és az elmúlt években kézzel fogható a tapasztalat, a siker, hogy milyen sok méretes süllőt sikerült visszafogni, és hát ugyanez lesz a cél a compóval is. Tehát a dolog lényege, szokásos két helyen, tehát ahogy a horgászok ismerik, a műanyag gyár mögött, tehát a kaloplasztik háta mögött került betelepítésre, az egyik rész, a másik rész pedig szokásosan itt a belvárosi részen.
Ezt még soha nem kérdeztem, de miért pont ez a két állomás, amit ilyenkor választanak?
Ez azért, mert amikor főleg nagyobb telepítésről van szó, tehát komolyabb mennyiségről és nagyobb kocsikról, akkor ez a két hely a megközelítő, ahova a teherkocsikat tudnak állni. Az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy hát a horgászok lássák, tehát elérhető legyen, tehát nem valami olyan helyre rakjuk, hogy hanem éppen azért, hogy adott esetben, hogyha a média is ott van, a média is vegye föl, a televízió lássák, és hát egyre több horgász ott van, és legyen is ott, és a saját szemükkel győződjenek meg arról, hogy mennyi volt a mennyiség, és milyen volt a minősége a halnak.
És ugye erre a compó projektre visszatérve, erről már régen beszélgettünk, kicsit elevenítsük fel, hogy pontosan miért is ilyen pici halak kerülnek a vajasba, és hogy mit kell tudnunk erről a halról, miért tartották fontosnak, illetve kiemeltnek azt, hogy ez ismét itt legyen és gazdagítsa a vajas halfaunáját.
Hát a compóról ugye azt kell tudni, hogy ez egy nagyon drága fajta hal. Ennek az a magyarázata, hogy igen, lassan növekszik. Tehát ez 3000 forint kilója tavaly is annyi volt, és az idén is ennek az egynyaros ivadéknak. Tehát mivel ilyen drága, ezért hát nem sok helyen foglalkoznak eznek a telepítésével. De nem csak az ára miatt, hanem éppen azért, mert ugye nagyon lassan növekszik. De gyönyörű hal, ez a, ahogy már elmondtam, és ez a pontyfélék családjába tartozik, igazából nagyon közel áll a ponthoz, csak sokkal szebb, áramvonalasabb, nagyon apró pikkelye van, a köznép cigányhallak is hívja, mivel kicsit sötétebb a színe, tehát aranybarna, aranybarnás, tehát a ponttól sötétebb a pikkelyzete. Azt mondhatom, hogy iszapkedvelő, na most ez azért van iszapkedvelőnek mondva, hogy az iszapban van a szúnyoglárva, azt túrva ugye a szúnyoglárva, hát ugye hát a víz közé kerül, és hát az a fő táplálék a legtöbb halnak, békés halnak, de a ponty családba tartozó, a pontyfélék családjába tartozó halfajtáknak különösen, így a compónak is.
Ugye most egy vasárnapi telepítésről beszélünk, ilyenkor van-e bármilyen szabályozás, amit szem előtt kell tartani, vagy pedig ez egy külön projekt?
Ez egy külön projekt, és mivel itt mévedetlenül halakról van szó, itt semmiféle haltilalom nem lépett életbe, nem is szokott, tehát amikor halivadékot telepítünk szóló, tehát külön csak ezt, akár süllőivadékot, akár compóivadékot, akkor nincsen tilalom, de ezt a horgászaink tudják, és hát ezután is mondom, hogy hát nyilvánvalóan nem volt tilalom a tegnapi nap folyamán sem, vagy az elkövetkező napokban sem.
Viszont amikor lesz tilalom, Az ugye a jövő hét.
Igen. Október 28-án kerül sor a szokásos tervezett őszi haltelepítésre. Ekkor 28-án 15 mázsa méretes ponty, tehát horogérett ponty kerül a vajasba, a sárközés vízrendszerébe, ezen kívül 5 mázsa kárász. A kárászok is, hát amennyire előzetesen látunk, nagyon szépek, tehát termetes méretűek, tehát ugye hát a kárász nincs méretkorlátozással védve, de ez nem változtat azon, hogy ez olyan méretű, amelyet úgymond érdemes megfogni, érdemes kifogni, érdemes hazavinni és megsütni, mert ugye kiváló hal, ugye sütve, tipikusan sütve. A pontyokat illetően pedig ugye másfél-két kilogrammos egy-egy súlyban lesznek ezek a pontyok. Varsádról lesznek hozva, mint szokásos években vagy évtizedekben, ahogy ezt megszoktuk. És most ez a haltelepítés, ami 28-án következik be, ez a szokásos tilalmi idővel lesz védve. Tehát 28-án, 29-én és 30-án tilos horgász eszközzel megközelíteni a sárközés vízrendszerét. Tehát nem csak horgászni, hanem bármiféle horgász eszközzel megközelíteni is a vizet. Ez szabályszegésnek minősül. Tehát ez a háromnapos tilalom lesz, és akkor 31-én szabadul fel a horgászati tilalom, és 31-én a szokásos időszakban, tehát a szokásos időpontban, időintervallumban horgászható a víz.
A szabályokról eszembe jutott, amikor említette, hogy megközelíteni szabályszegés a vizet horgászeszközzel. Más jellegű szabályszegéssel az utóbbi időben találkoztak-e? Ugye erről azóta beszélgetünk, hogy volt róla szó, hogy voltak problémás jelenségek itt Kalocsán. E tekintetben mi újság, mik a tapasztalatok? Rend van?
Az egyesület tapasztalata, hogy a 2 évvel ezelőtti közfelháborodást kiváltó viszonylag nagy számú szabályszegésekkel ellentétben az elmúlt 2 évben azt gondolom, hogy teljesen sikerült rendet rakni. Na most ilyen, hogy teljesen ilyen nincsen, nyilvánvaló, hogy van egy-két szabályszegés, volt is az elmúlt időszakban is. Halőreinknek hála, nagyon ügyesen, okosan, odafigyelve kiszűrték azokat az embereket. Azért nem mondok nevet, mert még jogorvoslati lehetősége van az érintettnek, tehát a megyei halászati felügyelő által kiszabott határozat még nem jogerős, tehát ellene jogorvoslattal élhet a feljelentő is, meg a feljelentett is. Így az elsőfokú határozatot sem mondom, hogy az mi volt, mert majd ha jogerős lesz, akkor majd úgyis beszámolunk róla. A dolog lényege, hogy azt gondolom, hogy annak a körülménynek is, hogy 2 évvel ezelőtti események miatt a radikális változás történt a halőrzés, vagy hát az ellenőrzés területén. Ezt a szintű halőrzést és ellenőrzést fönn fogjuk tartani, és fenntartottuk az elmúlt 2 évben is, és nyilvánvaló, hogy a haltelepítés időszakában ez az ellenőrzés még hatványozottabbá fog válni. Örömünkre szolgál, ugye, hogy a mi halőreink azok gyakorlatilag hivatásos állományú rendőrök, tehát ha valaki nem úgy fogadja a halőrnek az intézkedését, mint ahogy az elvárható, akkor hát ugye nyilvánvaló a rendőrök, hát akkor azt mondják, hogy hát akkor innentől kezdve mint rendőr intézkedek, és azt mondja, hogy bármikor a rendőr ugye megteheti azt, hogy azt mondja, hogy na most akkor intézkedek rendőrként, és akkor ez meg is történik, és azt gondolom, hogy ennek hatalmas nagy visszatartó ereje van. Nem csak azért mondom, mert a halőreink rendőrök, hanem azt mondom, hogy azok a kiszabott büntetések, és az a tömeges lebukás, ami 2 évvel ezelőtt volt, azok a büntetések úgy gondolom visszatartó erővel bírnak, és jó irányba fejlődik a morál, és nyilvánvaló sose lesz optimális, de azt várjuk, hogy maguk a horgászok egymással szemben egyrészt példát mutassanak, másrészt pedig, hogyha szabályszegést észlelnek, akkor saját maguk ne tűrjék meg a szabályszegőt maguk között.
Jó irányba fejlődik a morál. A hal állomány általánosságban. Ugye, amikor az ember sétál a vízparton, akkor hallani olyat ott a pecázótól, hogy ebbe a vízbe semmi sincsen. És ugyanakkor előttünk van az a kép, amikor történt az a sajnálatos halpusztulás, és láttuk, hogy teherautószámra hordták a nem kis testű halakat a vízből. Most milyen a vajas, illetve a sárközés vízrendszere halállománya?
Hát az a sajnálatos körülmény, amit ön említ, ami a halpusztulást hát eredményezte 4 évvel ezelőtt, az tragikus volt. Annak tényleg egyetlen egy pozitívuma volt, hogy az örökké fanyalgó horgászok is lássák, hogy milyen tetemes mennyiségű hal van ebben a vízrendszerben. Na most azt gondolom, hogy van még egy másik objektív mérője, nem csak ez a szomorú dolog, és az pedig a leadott fogási naplók és az azokban mutatkozó eredmény. Az tavaly is növekvő tendenciát mutatott, és remélem, hogy az idén is azt fogja mutatni, tehát az egyfőre a leadott fogási naplókból az egyfőre jutó fogási átlag. És nyilvánvaló, hogy az mindenki tudja, hogy évszakonként és napszakonként melyik az az évszak és melyik az a napszak, amikor nagyobb esély mutatkozik arra, hogy békés halakat, tehát ponyféléket, keszekféléket lehessen fogni a sárközis vízrendszerén. Mindenki tudja, hogy melyik az az évszak, amikor a ragadozó halak zsákmányolásának hát nagyobb esélye van. Ugye ez az időszak, ez most fog következni a vizek lehűlésével, és hát ugye a kis apró halaknak az eltűnésével. Azt mondhatjuk, hogy ez a vízrendszer a természetes szaporata lévén egy csuka birodalom, tehát egy olyan egészséges csuka állománya van, ami hát tényleg, ha többen horgásznának rá, még szebb eredményeket lehetne kimutatni papíron is. De hogy már említettem a telepítések kapcsán, a süllő állomány olyan gyönyörű példányok vannak, és hát sok, tehát látszik az, hogy a évenkénti 10 000 darab süllőivadék telepítése az meghozta a gyümölcsét. És az, hogy ezt folyamatosan tettük, ez oda vezetett, hogy ugye annak ellenére, hogy csak úszós módszerrel lehet a téli időszakban a süllőre horgászni, de ez magával hozta a horgászainknak a finom szerelékekre való áttérését, magával hozta azt, hogy tényleg nagyon ügyeskező emberekké váltak azok a hétköznapi horgászok, akik magukról sem hitték volna el, hogy azáltal, hogy tényleg finom szerelésre váltanak, azáltal, hogy tényleg lényegesen finomabban próbálják becserkészni ezt a halfajtát, eredményesebbé, sikeresebbé váltak. És mi meg látjuk a fogási naplóban, hogy milyen sok süllőt sikerül visszafogni, annak ellenére ugye, hogy hát általában ez a vízrendszer iszapos, és mégis a süllő is itt megragadt, jó, hát úgy mondom, hogy környezetet talált magának, jól érzi magát ebben a vízben, és hát az pedig közismert, hogy a ponyfélék és a keszekfélék azok azért elég nagy mennyiségben megtalálhatók a vízben. Itt nyilvánvaló, amikor a fanyalgás van, akkor az azért van, mert ugye nem hasonlíthatja magát az a horgász, aki mondjuk hétvégén ér csak rá kimenni és néhány órát horgászik, ahhoz a horgászhoz, aki hát nap-nap után rendszeresen ugyanarra a helyre, etetett helyre, ugyanabban a napszakban mondjuk ráér kimenni. Tehát én magamtól se várom el azt az eredményességet, aki csak hétvégén tudok kimenni horgászni, azzal a horgászra szemben, aki nap-nap után ott tud lenni, mert mondjuk olyan a munkaidőbeosztása, vagy mondjuk nyugdíjas, és lehetősége van arra, hogy ő mondjuk napnyugta környéki időszakban menjen le, mert ugye itt köztudott a vajásról, hogy amíg süt a nap, addig nem sok esély van, halat fog. Nem a pillanatban, vagy ha borúsabb idő van már, vagy a nap lenyugvóban van, onnantól kezdve van esély, mert ugye ez egy csekélyebb víz, a nap miatt átlátható, tehát ezért ezt tudja mindenki, hogy a békésebb halakra az a sikeres, aki vagy hajnaltájban, vagy pedig szürkület után tud kimenni a vízre és horgászik.
És elnök úr fogási naplójában mi minden szerepel itt a sárközés vízrendszeréből?
Hát mondjuk nem én vagyok az a személy, aki a legtöbbet horgászik itt, de azt gondolom, hogy az én időszakom ilyenkor szokott elkövetkezni mindig, mert én nagyon szeretek csukázni, és ahogy említettem is, tehát ősszel, az őszi időszakban szokott ez bekövetkezni, és ennek most van az ideje, és most jön az ideje, remélem, hogy nem nagyon fog befagyni a víz és a csukatilalom, tehát jövő tavasz bekövetkezték, mód lesz arra, hogy itt tényleg a így is tudjam gyarapítani a megfogott csukák számát, meg a horgásztársaim is.
Hát legyen így, köszönöm a beszélgetést.
Én pedig köszönöm a lehetőséget, hogy tájékoztatni tudtuk a horgászokat arról, hogy az elkövetkezendő napokban mi várható, illetve a haltelepítés során mi zajlott le.
Nagyon szépen köszönjük ezúton is Igaz Ferencnek, illetve Vörös István kollégánknak, hogy elkészítette az interjút. A Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesülettel kapcsolatos események persze majd mindig lesznek itt a Korona FM 100-on. Minden aktualitást meghallhat. Amivel viszont folytatódik a Turmix, egy csak nem rockstárrá lett író költő. Hály János persze, részletek a vele készült interjú hamarosan.
Korona
FM 100.
Lost in kaleidoscope skies, I am hypnotized when you look in my eyes. Lost in kaleidoscope skies, I get so high when you look in my eyes, dripping away.
Benne pedig a German Spundala szólt, és egy perc múlva 10:30, Turmix fél idő, a Turmixban pedig akkor most jöjjön végre Hályi János, aki után valószínűleg 30Y dalt kell játszanom, nem mint hogyha ez olyan nagyon nehezemre esne. Szóval kifinomult öniróniára valamikor egy népszerű és elismert író vagy költő azt mondja, tehetség hiány mégsem lettem rockstar. Mégis a mai napig rendszeresen színpadra áll a népszerű hazai alter zenekar a 30Y frontemberével, Beck Zolival. Na most a költő, akiről beszélünk, Hályi János, József Attila díjas művész, aki az országos könyvtári napok alkalmával látogatott a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtárba egy kötetlen hangulatú közönség találkozóra. Itt kapta a mikrofon végre a programot megelőzően Lukács Kata kolléginánk, akinek többek között azt is elmesélte, hogy honnan kalapálta össze annó legkezdetlegesebb lírai alkotásait.
Első ízben jársz a Kalocsán nálunk, vagy hát hogyha korábban jártál, amúgy milyen emlékeit kötődnek a városhoz?
Képzeld el, hogy az a szomorú dolog történt, hogy nekem ez az első kalocsai látogatásom, úgyhogy úgy is jöttem ide, hogy egy kicsit előbb érkeztem, már nem erre a helyszínre, hanem Kalocsára, hogy egy kicsit körbenézzek, mert úgy szerettem volna látni legalább, hogy hogy néz ki ez a város.
Hogyan kerültél kapcsolatba a prózával, a versen, hogyan jött ez az életedbe?
Hát, ez egy hosszú, tehát ez nagyon nehéz lenne röviden megválaszolni, de egész kisgyerekkoromban elkezdtem írni, nem azért, mert furkos bottal váltak a szüleim, hogy író legyek, hanem mert hogy a szüleim ugye egyszerű munkát végző vidéki emberek voltak, és számukra ez az írás, meg egyáltalán a művészet az úgy nem játszott. Úgyhogy hogy valami elindított ebbe az irányba, verseket kezdtem el írni, nagyon gyatrákat egyébként. Ez egy olyan dolog, hogy valójában kicsit attól függ, hogy milyen verseket írsz gyerekkorodban, hogy mennyire kulturált a háttér, ami körülvesz téged. Tehát, hogyha értelmiségi családból származik az ember, akkor nagyon tehetségesnek látszik 10 éves korában például, mert hogy annyira sok mindent tanul otthon a szüleitől, az olvasmány élmények, stb. Nekem a minta az csak a katolikus miséken, ugye ezek a dalok, meg imák, meg a Petőfi ez volt, és hát amit ebből össze tudtam kalapálni, elég szörnyű dolgokat írtam abba az időbe. És akkor én nem tudtam, hogy én író leszek, egyáltalán nem is volt ilyen, nem fogalmazódott meg bennem egy ilyen ambíció. A szüleim úgy gondolták, hogy már író amúgy van, az a Jókai, meg költő is van, az a Petőfi, tehát hogy mit keresnék én ezen a pályán. És valahogy mégis úgy alakult, hogy egyre inkább azt éreztem gimnazista koromban, hogy művészettel fogok foglalkozni. Persze akkor még azt hittem, hogy híres rockzenész leszek, és akkor az, hogy egy más pálya lett volna, de hát tehetség hiány, az ember még rockzenés se lehet, úgyhogy ezt el kellett vetnem egy idő után. De azóta is fáj a szívem, és úgy érzem, hogy az elemek tettek keresztbe nekem, hogy nem lettem popzenész, és akkor maradt az irodalom, és egyre inkább az lett, és egyre inkább csúsztam bele, úgyhogy a versek után jött a próza, egy picit olyan kihívásszerűen, tehát hogy valami olyasmi, hogyha egy nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, hogy jó, oké, írok verset, azok jók is, meg szeretem is azokat, mint hogyha egy nem tudom, egy mesterember, aki már csinált egy ládát, de szeretne egy ilyen háromajtós szekrényt, tehát hogy tudok-e háromajtós szekrényt is csinálni, és ez lett a próza, hogy képes vagyok-e ekkora nagy, ez nekem nagyon nagynak tűnt, tehát egy prózát írni, ráadásul átszoktatott balkezes vagyok, és ezért nem tudok kézzel írni, tehát én mindenképpen gépfüggő vagyok, úgyhogy a prózát nagyon megkönnyítette számomra a számítógép. És akkor így aztán úgy minden műfajra úgy elkezdtem kacsingatni, és akkor most ilyen lettem, hogy írok ezt is, írok azt is, írok amazt is, hogy a rossz indulatú barátaim szokták mondani, hogy azaz nem gondolom, hogy minden műfajba tehetséges vagyok, szóval, de azért úgy bízom benne, hogy azért úgy rendesen csinálom, amit csinálok.
Neked amúgy voltak szárnypróbálgatásaid a zenével kapcsolatban, ha jól emlékszem, ugye itt a rockzenét hoztad fel példaként, de ez pontosan mikor történt, és hát mi volt ez? Mert a 80-es években valami azért volt, ami fontos volt a te életedben.
Hát igen, próbáltam zenekart alakítani, és hát nem volt olyan egyszerű, tehát most sokkal egyszerű zenekart csinálni, mert ha csak egyszerűen a technikai körülményeket veszem, hogy lefizetsz 1000 forintot, van próbatermed, csak oda viszed a gitárodat és bedug. Na most ez annak idején ez így nem ment, hanem a próbaterem megszerzése maga volt egy tortúra, és a hangszerek beszerzése. A nagyfiam játszott beatzenekarba, és ma egy viszonylag jó gitárost kiállítani minden kütyűvel együtt a 100 000 forint. Ez, én azt gondolom, hogy ez egy elérhető pénz, tehát újonnan, lehet nyilván olcsóban is megoldani, tehát 100 000 forintból megvan egy gitárosom, ami akkor szinte elképzelhetetlen volt, mert ugye ez most egy, mondjuk az, hogy egy kicsit lejjebb van, mint egy kezdő tanári fizetés, akkor szerintem egy jó gitárhoz legalább 3 vagy 4 tanári fizetésnek kellett lennie, tehát horribilis összeg volt. Úgyhogy voltak technikai akadályok, meg hát azért úgy általában úgy van, hogy az ember, ha nem tehetséges, akkor azért az úgy kiderül egy idő után, úgyhogy ez abba maradt. De azért azóta is zenélek, sőt néha színpadon is zenélek, ugye van a Beck Zolival, 30Y-os Beck Zolival van egy közös estünk, a High Come Back, amin én is szoktam zenélni. Akkor kortárs költők és kortárs beatzenészeknek van egy ilyen közös fellépésük, az a címe, hogy Rájátszás, ami egyébként nagyon sikeres, ahol a zenészek megzenésítek a mi verseinket, mi néha átírjuk az ő dalszövegeiket, és ebből van egy koncert, amin zenélünk is, de fel is olvasunk. Egyébként nagyon szeretik az emberek, valószínűleg nem ami két szép szemünkért, vagy sok szép szemünkért, hanem azért, mert dalok születtek, és bármi is van a világban, bármennyire is elektronikus zene nagyon combos, akkor is azt hiszem, hogy dal nélkül nem lehet meglenni. Szóval az emberek dalt szeretnének, dalt, amiben van szöveg, ami szól valamiről, úgyhogy ez nem koptam ki a színpadról.
Mi minden elkészülsz a kalocsai közönségnek, mit mit láthatnak most az előadás során, és milyen élményekkel gazdagodhatnak?
Hát ez nem tudom előre, mert ugye ez egy beszélgetés lesz, ami attól függ, hogy a beszélgető társa mire kíváncsi, az szerint fog alakulni a beszélgetés, és biztos, hogy fogok felolvasni egy vagy két novellát, inkább egyet, méghozzá Bogyó Zsimos Kertész Fia című kötetből, mert úgy látom, hogy nagyon sok diák van, és ezek olyan típusú szövegek, amiket általában fognak a diákok.
Jó pár év van már a hátad mögött, de amúgy, ha egyet ki kellene emelni, ezt tudom, hogy nem könnyű kérdés, meg nem könnyű megválaszolni, de melyik munkád áll hozzád a legközelebb, melyik alkotásod, amire mondhatjuk, hogy a legbüszkébb vagy?
Hát ezt én nem tudnám megmondani, tehát ez most egy olyan kérdés, hogy na hát van itt egy csomó gyereked, most melyiket szereted? Hát, nem, én úgy érzem, hogy más és más szerepe van minden könyvemnek az életemben. Általában nyilván az, ami éppen aktuális, az áll hozzám a legközelebb, úgyhogy nem emelném ki. Tehát, hogy más volt a Zsiger Dylan szerepe, amikor írtam egy történelmi tájékon játszódó regény, és más a gyereknek, vagy a Mély Garázsnak a szerepe, vagy a Napra jutninak a legutóbbi könyvnek a szerepe az életemben. Én azt hiszem, hogy amennyire az én agyam képességem lehetővé teszi, én próbálok tiszta hangon megszólalni, és valamit megragadni a világból. És úgy érzem, hogy úgy szeretném, hogy ez sikerüljön is, és ilyen formán valahogy minden könyvemnek ezt kéne képviselnie, és bízom benne, hogy képviseli is.
Mi az, amin jelenleg dolgozol, illetve a jövőt, illetve mik a tervek?
Hát most egy furcsa dolgot csinálok, bérmunkát csinálok, mert hogy az író csinál néha bérmunkát is. Egy barátom szeretne szigorúan ellenőrzött vonatokat rendezni. Ez ugye a Rabel regényéből készült szöveg, színpadi mű, és azt szeretné, hogy legyenek benne dalok. És most azzal nyüstöl, hogy írjak dalokat, méghozzá tized bele, de ha lehetne, akkor már tegnapra. Úgyhogy ezt most meg kell csinálnom, mert egyrésztről nem szoktam dalszövegeket írni, nagyon ritkán írok, és kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e, és izgat ez a dolog, hogy meg tudom-e valósítani.
Kívánjuk, hogy akkor érezd magad nagyon jól Kalocsán, és a jövőben is sok sikert.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen Hályi Jánosnak, illetve Lukács Katának, hogy elkapta az író költőt a kalocsai rendezvényen, a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtárban. Már is visszatérünk az önmagát Isten csavargójaként apostrofáló kalocsai művésztanárral, aki fél évszázados alkotói életművéből állított össze nemrég kiállítást. Igen, Kis Istvánról van szó. És hogyha már szóba került az imént a másik művészünk kapcsán, Hályi János kapcsán, a 30Y meg Beg Zoli, akkor rögtön eszembe jutott a Mecseki Sétányok, ha már egyszer Beg Zoli, aki ugye legjobb tudomásom szerint tovább és magyar tanár a Pécsi Egyetemen. Szóljon valaki, hogyha tévedtem. De jön a Mecseki Sétányok, az remélem nem gond.
Üzletekű szolgáltató magazin. Turmix. Korona FM 100. Elégszer, a részed vagyok én is, de a
Hogyan csinálod, mutasd most, milyen hal.
Ez a Korona FM 100, benne pedig a Fóka, Szil és a Killer. Üdvözlet a most érkezőknek, 2 perc elmúlt el, 3:41. A Turmixban sok mindenről lemaradt, hogyha tényleg most kapcsolt ide, de azért van itt még valami. Kis István művész tanár, akinek a neve a kalocsai régióban tuti, hogy 10-ből 9 ember számára ismerősen cseng. Hát akár önt, esetleg még a gyermekét is tanította a belvárosi általános iskola ikonikus pedagógusa egyrészt. Aztán Kis Pista, ahogy emlegetik, nyugdíjban vonulása óta is aktívan alkot és érdeklődve követi a kulturális élet pesgését. Legutóbb a Fény Győzelme című kiállítás megnyitóján vett részt a Volt Bajai Tiszti Klubban. Igaz, ez a tárlat róla és a fél évszázados pályafutásáról szól, de meg a tisztelgésről, néhai mester és jó barátja előtt, úgyhogy nem egyszerűen csak résztvevő volt ott, hanem ne szépítsük róla szólt. Ebből az alkalomból Vörös István kollégám beszélgetett vele.
Hát István, milyen örömteli esemény történt az életedben, hol történt ez, és hogyan kötődsz te ehhez a helyhez?
Úgy kötődök ehhez a helyhez, most kicsit talán meghatódom, mert 50 évvel ezelőtt, pontosan 1964. szeptemberében léptem át a Bajai Tanítóképző Főiskola, vagy akkor még felsőfokú tanítóképzőnek a kapuját, a Szeged út 2-ben. És ott összetalálkoztam Éber Sándor festőművésszel, akivel már a első hónap után tényleg nagyon szoros jó barátságot kötöttünk, és ez a barátság az élete végéig megmaradt. Tőle tanultam nagyon sok mindent, a művészet szeretetét. Ő készített föl arra a helyre, amit én választottam, és a mai napig is örömmel tölt el, hogy rajztanár lehettem 42 évig itt Kalocsán. Hogy Éber Sándorról egy pár dolgot úgy szeretnék elmondani, hogy a 2000-ben megjelent könyvemben írja Szírezső művelős történész a következőket. A Bajai Tanítóképzőben ifjú Éber Sándor festőművész tanár egyénisége és művészete mondta magára figyelmét. Mester muzeális értékű műalkotásokban örökítette meg Baja város környékének vízben, nádasokban, erdőkben gazdag világát. Mint pasztelfestőnek a magyar művészettörténetben a legkiválóbbak Riprónai Nagy István között a helye. Az Éberház már akkor, mint múzeum fogadta a látogatókat, a falakon szobáról szobára sorjázó képek a hozzáértő számára lenyűgözően hatottak. Abban az izmusokkal idézőjelbe tett szó, már akkor feszültségekkel teli művészeti környezetben az Éber gyűjtemény központjában Éber Sándor alkotásaiból valóságos szépművészeti múzeumként fogadta a látogatókat. Ifjú Éber Sándorral délutánonként bebarangolták pörbői vadvizes dunágokat, elleste tőle a pasztelkrétába való festés titkait, és tőle sokat hallott művészetről, irodalomról és azokról a neves személyiségekről, köztük Bartók Béláról, Nagy Istvánról, akik megfordultak házában. Eddig az idézet. És most a kiállításról néhány szót szeretnék mondani. Ez úgy jött össze, hogy Baján Rendes Béláné Kati néni kiállításán összetalálkoztam 20-25 év után Nemes Gáborral, aki kalosai származású, és ő említette nekem, hogy mit szólnék, ha 50 év után csinálnának itt Baján egy kiállítást. Én ezt örömmel fogadtam, és hát még vannak olyan emberek itt ebben a szép országban, akik az adott szavukat teljesítik. És Tóban Zsuzsa, aki úgy szintén ő szervezte a kiállítást Nemes Gáborral együtt, aki úgy szintén kalosai származású. Tehát így jött össze végül ez a kiállítás, és október 13-án hétfőn délután nyílt a Volt Tiszti Klub kis galériájába, ahol 30 képet állítottam ki.
Hogyan született meg ennek a 30 képnek az úgymond gyűjteménye? Hogyan válogattad össze ezt a 30 képet? Mert ha jól tudom, egy életmű kiállításról beszélünk, és hogyan kapta meg ez a Fény Győzelme címet?
Én még annak idején itt Kalocsán másik nagy mentorom Tóth Menyhér volt, ugye a fehér hiszás festője, és én a mai napig is, tehát hiszek abban, hogy a nap nem csak meleget, hanem sok világosságot, szeretetet áraszt itt az emberiségre. Ez kis érdekes szöveg volt tőlem. Na, megpróbálom egyszerűbben mondani. Nekem ugyanis van egy akvarelem, amelyiknek az a címe, hogy a Fény Győzelme, ez került végül a kiállítás középpontjába. Úgy válogattam össze alkotásaimat, mert ez tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen sokágú élet van, hogy itt a pasztel képektől az akvarel, a linómesszet, a domborítás, a tűzománc, mindenfélét Tehát így válogattam össze az anyagot. Azért, mert ezt tanítványaimmal, akik melvási iskolában jártak hozzám, meg szakkörösök voltak, azokkal mindezeket a technikát megtanítottam. És aki most éppen kérdezi tőlem itt a Korona Rádiótól, ő is kedves tanítványom volt. Na, tovább folytatva, elvállalta a kiállítás megnyitását Tamás Eszter művészettörténész, akivel régóta tényleg jó barátságban vagyunk, és megható, nagyon szép, rövid, és tényleg egy átfogó, sőt, talán túl dicsért méltatást mondott a képeimről. Aztán jó érzés volt, hogy a megnyitó előtt a Szent László iskola, vagy művészeti iskolának a tanítványai, azok nagyon szépen énekeltek ott, zenéltek, tulajdonképpen megható volt ez a kiállítás megnyitó. Nagyon sokan eljöttek Kalocsáról is, ismerősök, jó barátok, és örülök annak, hogy közelebbi hozzátartozóim is, ugyanis én úgy gondolom, hogy ha egy rajztanár már egész életében ugye diákokat tanított, megmarad a szíve talán fiatalnak, hogy Nagy Lászlót idézem, nem hagytam, hogy ez megszakálosodjon, és így nem csak egymagamnak dolgozom, hanem ha már 5 vagy 10 ember örömére is, akkor már azt hiszem, hogy érdemes volt a munkám, amit csináltam eddig a 69 évem alatt.
Ugye beszéltünk arról, hogy a tárlat technikáját tekintve milyen ez a 30 kép. Ugye említetted, hogy technikák alapján válogattad őket össze. Témájában milyen ez a 30 kép? Mi mindent láthatunk ezen a 30 képen, és miért pont ez a 30 kép a technika mellett, amit már említettél, került a falakra?
Itt a válogatásnál portrék is vannak. Linó Metszett, édesapám, meg más ismerős, székelyföldi jó barátomnak a portréja is. Aztán tájképek többségében. Hát én a Duna meg itt a Kiskunságnak a szerelmese vagyok, és ezekből is állítottam ki, akkor, tehát a sorozatban a Kalocsa környéki, meg Szülőfalom környéki táj, a Szelédi puszta, a Duna, aztán Gyimes felsőolok, valamint Gyimes bükk, aztán a fogarasi havasok, tehát ezek színes technikával készültek. Aztán Petőfi Zsándor emlékére készítettem egy érdekes, szerintem egy érdekes grafikát, a szülőháztól egészen Székely keresztúri Kalocsa testvérvárosáig. A többi grafikán úgy szintén, más nem tudok mondani, a Kalocsa környéki táj, meg Székelyföld, meg amerre én csavarogtam, barangoltam, azoknak az emlékei jelennek meg, összegyűjtve ugye 30 képbe.
Ugye most itt a galériádban beszélgetünk, és miközben mesélt, illetve idéztél a könyvből, én elkezdtem nézelődni, nem bírtam ki, hogy ne nézelődjek itt a galéria falain, egyik kép, másik kép, harmadik, ilyen technika, olyan technika. Mi az, ami a legközelebb áll hozzá? A tájat olyan sokszor említetted, hogy a táj az itteni táj. Miért éppen a táj? Mit jelent számodra a táj, hogy ez ilyen központi szerepet kapott a te művészetedben?
A táj szeretete, hát biztos, hogy belülről. Ez valami belső kényszerből jöhet. Ugyanis az ember, tehát én ilyen Isten csavargójának tartom magam, tehát most hát lehet, hogy nagyképű kifejezés, tehát én szeretek barangolni a Dunaparton, a nagy semmibe, kint a Szelédi pusztán, fönt a hegyekbe, a Kárpátokba, és én mindig viszem magammal a vázafüzetet, és ott a vázatok alapján később ebből valami kép is összeállhat. Ugyanis a természet az olyan csodálatos, én szerintem, hogy abban az ember nem csalódik. Tél, tavasz, nyár, ősz, ezek változhatnak, az emberekben lehet csalatkozni, én bennem is persze, de a természet az mindig olyan csodálatos, szép alsza van, amit engem mindenkor megragad. És ahogy nagyon szépen visszaemlékezett Tamás Eszter egy beszélgetésünkre, amikor azt mondtam, hogy ott kint a elnézést, tehát a lokálpatrióta lévén, a szelídítő környéke az ugye szívemhez az a legközelebb álló, jó, meg hát ez a Kalocsai Dunapart is, hogy akkor, mikor kint a szelíd pusztán barakol az ember és rajzol, akkor mikor beesteledik, és ráborol a csillagos éjjel a pusztára, talán ez a legszebb katedrális a világon, amelyik hát nem épített, hanem a természet csodája.
Fél évszázados életműről beszélünk, vagy hát ugyanek a kiállításnak egy 50 éves évforduló az apropója. Milyen gondolatok kavarogtak benned, amikor megfogalmazódott az, hogy igen, én akkor ezt most megcsinálom, igen, én ezt most összeállítom, én oda elmegyek, ott leszek a megnyitón, végignézek ezeken a képeken. Közben ott van mögötte 50 év.
Én úgy gondolom, hogy az a rajztantárgyat én úgy választottam, hogy tényleg ez nekem gondolom a halálom is eltartó, még ha már nem is tanítok, hogy ez egy örömtantárgy. Tehát akkor, amikor az ember képet fest vagy rajzol, akkor boldogság hormonok erősödnek az agyába, és ezek tehetik, hogy boldoggá az embert. Bár minden embernek vannak csalódásai, botlásai. Nekem is voltak tévedéseim is, de én akkor, amikor tényleg egy képet festek, vagy képet, valamilyen képet létrehozok, akkor én úgy gondolom, hogy hát ez lehet, hogy nagyképű szöveg, de virág nyílik a szívembe, mint a természetbe, és inkább vadvirágok, néha szóros vadvirág is vagyok, mint a szamárkóró, de mindezek ellenére vállalva én úgy gondolom, hogy boldog ember vagyok.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még sok hasonló kiállítást és élményt kívánok. Köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Én pedig nagyon remélem, hogy azért néhányan eltettünk belőle egy kis útravalót is. Kis István művésztanárral beszélgetett Vörös István kollégám. A Fény győzelme című kiállítás pedig, amely a művésztanár úr munkája, még mindig megtekinthető Baján a Volt Tisztiklub épületében, és reméljük azt is egyébként, hogy itt a városban, ha már egyszer Kis István őskalocsai meg 42 évig itt tanított, akkor viszont látjuk majd a tárlatot helyben is. Ennyi volt már a Turmix, de mondom, mi lesz holnap. Jó, holnap is lesz Turmix 10 és 11 óra között, ugyanígy, és érdemes lesz velünk tartani, hiszen lépésről lépésre bejárhatja velünk a felújítás miatt zárva tartott kalocsai főszékesegyházat abban az állapotban, amilyet kedd délután mutatott, akkor sikerült megörökítenünk. Egy galéria is kikerül majd a netre ennek kapcsán, azon kívül pedig megismerkedhet Fogtő újonnan megválasztott polgármesterével is, a korábbi adásokat pedig ne feledje, a Turmixokat meghallgathatja a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva a www.koronaradio.hu-n. Hát remélem, hogy akkor vasárnap is velünk tart, és igazából annyiban lehetek büszke a holnapi műsorra, hogy a galériát azt valamennyire az én kezem munkája és dicséri, lépésről lépésre végig mentünk, hogy a kalocsai főszékesegyházban mi a helyzet. Annyit jegyzek meg előre, hogy ez természetesen már közismert, hogy az idei éjféli misére sajnos nem fog megnyitni a templom, de szerintem közel a vége. Erről több azonban tényleg holnap nem akarok több point lelőni. Egy kis előzetes már a régió hírekben a koronaradio.hu-n olvasható egyébként róla.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Készült
a médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.